Sátán bukásával foglalkozó negyedik írásrész, Ézsaiás 14-12-14. Miként estél alá az égből, fényes csillag, hajnal fia? Levágattattál a földre, aki népeken tapostál, holott te ezt mondtad a szívedben. Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon. Felébök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz. A 12. vers összefoglalja Sátán bukását. Néhány fordításban előforduló Lucifer nevet majd az 5. fejezetben tárgyaljuk. Sátára fényes csillagként, a hajnal fiaként utaltak, és egy bizonyos ponton elbukott. 13-14. vers megindokolja, hogy miért bukott el. 5-ször jelenti ki, hogy mi mindent tesz majd, amikor Sátán megtelt büszkeséggel, büszkesége ennek az 5 kijelentésnek, aki hirdetéséhez vezetett. Minden egyes kijelentésnek különleges jelentősége van. Először is az égbe megyek fel, Sátán nem volt elégedett azzal a magas pozícióval, amit Isten adott neki, Isten trónjának őrizőjeként, amely azzal is együtt járt, hogy hatalmában állt megmondani, ki mehet be Isten jelenlétébe, és ő birtokolta az eredeti teremtés szerinti földet. Magasabb pozíciót akart a már meglévőnél, és az egyetlen magasabb pozíció Isten trónja volt, amelynek joga kizárólag a messiást illeti meg. Az első akaratával Isten trónját akarta birtokolni, bitorolni, és ő akarta trónon ülni a messiás helyett. Másodszor az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, amikor a csillag szót szimbolikus értelemben használják, az mindig angyalt jelent, akár bukott, akár nem bukott angyalról legyen szó. 12. versben Sátára használják ezt a szót. Ezen akaratával azt a vágyát fejezte ki, hogy övé legyen az egyedüli tekintély az összes angyal fölött. Ez azzal járt volna, hogy Mihályt lemondatta volna arkangyali pozíciójáról, és ő maga vált volna az arkangyallá. Harmadszor, lakom a gyülekezet hegyén, messze északon, ezt a kifejezést más helyen a milléniumi királyság leírására használják. Sátán tudta, hogy Isten terve szerint Isten fia uralkodna messiásként Izrael fölött. Ezzel az akaratával Sátán kifejezte azt a vágyát, hogy ő legyen a messiási uralkodó Izrael fölött. Negyedszer felibők hágok a magas felhőknek. Amikor a felhő szót jelképes értelemben használják, mindig a sekine dicsőségre utalnak. Ez az egyedi dicsőség, amely kizárólag Istenhez tartozik, és amit Sátán magának szeretett volna megszerezni. 5-ször hasonló leszek a magasságoshoz, amikor Isten magasságosként, Istenre magasságosként utalnak, az Istent, mint a menny és a föld birtokosát emeli ki. Ezzel az akaratával Sátán azt a vágyat fejezte ki, hogy ő legyen a kizárólagos és egyedüli birtokosa mindennek, amit Isten teremtett 1 Mózes 1.1-ben, tekintély, hatalom és irányítás tekintetében olyan akart lenni, mint Isten. Ezzel az 5 akarattal Sátán felkelést vezetett a mennyben, minek utána elítélték és levetették. Mi volt a bukásának sátáni motivációja? Sátáni motiváció az volt, hogy olyan legyen, mint Isten. Sátán azon vágya okozta saját bukását, hogy olyan legyen, mint Isten. Egy másik Sátán eredetével és bukásával foglalkozó részben érdekes megfigyelni, hogy Ezékiel Sátáról szóló diskurzusának előszavaként Tírus hercegének kárhoztatását említi, aki a 2. és a 6-9-es versekben olyan akart lenni, mint Isten. Tírus hercegének bűne az 1-10-es versekben az a háttere Tírus királya bűné. A 11-19. versekben, aki maga Sátán volt, és olyanná akart válni, mint Isten. Sátáni motiváció az volt, hogy olyan akart lenni, mint Isten, és ez okozta Sátán bukását. Az ember bukását is az a bűn okozta, hogy vágyott olyan lenni, mint Isten. 1 Mózes 3.5 szerint az egyik motiváció, amit Sátán adott Évának arra, hogy engedetlen legyen Istennel szemben, az a vágy volt, hogy olyan legyen, mint Isten. Azon a ponton Éva vágyott arra, hogy olyan legyen, mint Isten, és Sátán értelmét tükrözte vissza. A sátáni elme és a sátáni motiváció legnagyobb tükröződése azonban még nem történt meg. Az Antikrisztus fő bűne, ugyanez a vágy lesz, hogy olyan legyen, mint Isten, maga ül be, mint Isten, az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Minden olyan vágy, amely arra irányul, hogy valaki olyan legyen, mint Isten, Sátán értelmét tükrözi. A messiás értelme azonban az, hogy olyan legyen, mint egy szolga. Az a hívő, aki olyan akar lenni, mint egy szolga, és szolgai szerepet ölt, az a messiás értelmét tükrözi. Számos hamis tanítás létezik, amelyek sátánt pusztán kisugárzásként vagy gonosz elfként tartják számon, nem valós személyként. Ha bizonyítani tudjuk, hogy sátánnak van személyisége, akkor ő is egyéni személy. Sátán valós személyének tényét bizonyítja az, hogy a személyiség mind három attribútumával bír, értelemmel, érzelemmel és akarattal. Először is sátán rendelkezik értelemmel, Jób 1 és 2 második fejezetében például Jób igazságossága felől vitatkozik Istennel, ez pedig azt mutatja, hogy van értelme, Máté 4.6-ban idézni tud az írásból. Lukács 4.1.12-ben Jesuával folytat beszélgetést, 2 Korintus 11.3-ban álnoknak jellemzi, ami az értelem funkciója. Efézus 6.11-ben Pál az ördög ravasságáról ír, ami szintén az értelem funkciója. Mindenből világosan kiderül, hogy sátánnak van értelme, ami a személyiség első attribútuma. Másodszor sátánnak vannak érzelmei. 1 Timóteus 3.6 szerint sátán képes arra, hogy felfúvalkodott legyen, vagyis telve legyen büszkeséggel, és ez az egy érzelem. Ráadásul, és ez egy érzelem, és ráadásul Jelenések 12.12-ben és 17-ben sátán dühéről ír, ami a harag emóciója, sátánnak tehát érzelme is vannak, és értelme is. Harmadszor sátánnak akarata is van, Ézsaiás 14.13.14-ben például 5 különböző alkalommal jelenti ki sátán azt, hogy mit fog tenni. Lukács 4.6.7-ben elmondja, hogy a világ királyságait annak adja, akinek csak akarja, 2 Timóteus 2.26-ban arról szól, hogy sátán akarata foglyul ejt embereket. 1 Péter 5.8-ban Péter úgy ír sátánról, mint aki keresi, hogy kit faljon föl, körbejár, keresi és kiválasztja az áldozatait, döntését az akaratára alapozza. Személyiséget jellemző három attribútum az értelem, az érzelem és az akarat, és sátán mindhárommal rendelkezik. Nem a fenti az egyetlen módja sátán személyének bizonyítására, a második mód a személyes névmások használata. A héber nyelvben nincs semleges nem, így valami vagy himnemű, vagy nőnemű. Még azok a dolgok is, amit az angolban semlegesnek tekintenek, mint például az asztal, vagy szék, szavak, a héberben himnemű, vagy nőnemű nemet kapnak. Héber nyelv tehát nem döntő sátánt illetően. A görög nyelvben azonban mindhárom nem szerepel, a hímnem, a nőnem és a semleges nem is. Amennyiben sátán pusztán egy dolog lenne, és nem lenne személye, következetesen a semleges nemet használnák rá a görögben. A minden alkalommal, amikor az új szövetségben a görög nyelv sátánt említi, mindig hímnemű személyes névmást használ rá, mindig úgy utal rá, mint ő hímnemben, őt hímnemben, az övé hímnemben, és soha nem úgy, hogy az. A görög személyes névmás himnemben történő alkalmazása azt mutatja, hogy sátán személy nem lehet semleges nemben, vagy egyszerűen dologként utalni rá. Sátán személyiségének harmadik bizonyítéka az, hogy egy személyiség minden tettét produkálja. Nem úgy cselekszik, mint egy tárgy, hanem mint egy személy. 1 János 3.8-ban például János apostol így ír, aki a bűn cselekszi, az ördögtől van, mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Az a tény, hogy sátán kezdettől fogva bűncselekszik, személyének cselekedeteit mutatja, hiszen a dolgok nem cselekedhetnek bűnt, csak a személyek. 1 Krónika 21.1-ben sátán képes az embereket cselekvésre indítani, vagy ellenállni dolgoknak. Zakariás 3.1-ben ellenségként festik le, ügyészként. János 8.44-ben sátán képes vágyakozni, hazudni és gyilkolni. Zsidókhoz írt levél 2.14-ben sátánnak hatalma és tekintélye van. Mindezek egyértelműen azt mutatják, hogy sátán egy személy tetteit viszi véghez. Ezek nem semleges dolgok tettei, hanem egy személy tettei. Ezért sátán egy személy. Sátán személy mi voltának negyedik bizonyítéka az, hogy sátánt erkölcsileg felelős egyénként kezeli. Máté 25.41 például kijelenti, akkor szól majd az ő bal keze felül állókhoz is. Távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögöknek és az ő angyalainak, az ördögöknek és az ő angyalainak készíthetett. Sátán sorsa a tűznek tava, semleges dolgokat nem vetnek a tűznek tavába, csak személyeket. A tény, hogy Sátán sorsa az, hogy a tűz tavába vettetik, azt mutatja, hogy erkölcsileg felelős lényként kezelik, ami azt jelenti, hogy személy. János 16.11 így szól, ítélet tekintetében pedig, hogy a világnak fejedelme megítéltetett. Ez is azt mutatja, hogy erkölcsileg felelős lényként kezelik, ahogyan a személyeket szokás.